őket, de ugye kapcsolatban vagyunk a cégekkel, és hát nagyon szeretnénk ide becsatornázni őket. Most itt jön egy óriási probléma, hogy a cégek azok kész embereket várnak.
Jaj, persze.
Ők azt gondolják, hogy azokkal a kompetenciákkal, amiket ők elvárnak, ezek az emberek rendelkeznek. Tudással, készséggel, aztán hozzáteszik, betanítjuk mi őket, ezt ide kell heggeszteni, azt oda kell pakolni, nem gond. De ott van egy harmadik dolog, ugye, amit mindig kiemelünk, az attitűd. Hogy tudnak-e változtatni az attitűdön, vagy ki akar változtatni az attitűdön, hogy mennyi ideig tart a cigiszünet, hogy tudok-e feladattudattal dolgozni, tudok-e vigyázni az eszközökre, tudok-e együttműködni a kollégáimmal, hogy azt a célt közösen teljesítsük. És ez az, amit valakinek be kellene pótolni, mert ezt nem kapták meg, ezt a készséghalmazt, hogy ebből egy viszonyulás alakulhasson ki a munkához. És ezért borzasztó nehéz őket, akik egyéb a szürke és a fekete zónában szocializálódtak, és abban, hogy egy hónapig vagy két hétig dolgozok valahol, aztán felélem azt a pénzt, aztán majd megint dolgozok, szóval ez nem az, amit a cégek elvárnak ebbe az egészbe.
És kínos a logikus dolog, hogyha egy cég ezt fölvállalná, versenyhátrányba kerülne a többivel szemben. Mondod,
neki termelési naplója van, neki azt teljesíteni kell, ezért azt mondja, hogy akkor hozok egy munkavállalót külföldről, mert az biztos, hogy meg tudja csinálni ezt, vagy pedig azt mondja, hogy olyan feltételeket próbálok szabni, hogy azt veszem fel, aki legalább egy évig szalag mellett dolgozott. Mert feltételezi, hogy aki szalag mellett dolgozott egy másik cégnél valamikor, az már ezeket a készségeket elsajátította, ezt a viszonyulást. Csak hogy ebben a társadalmi csoportban nem nagyon találunk ilyet. És akkor itt van egy óriási tömeg, mert itt nem két emberről beszélek, hanem településenként nagyon sok ember, aki behúzható lenne ebbe a világba, csak erre kéne fókuszálni. Na most mit csinál a kormány? Ugye csinálta sokáig, hogy tanfolyamokat tart. Na most ezek a tanfolyamok, ezek úgy épültek fel, hogy megcélozták, hogy fölvesznek 30 embert, ugye annak meg volt a költségvetése, hogy a 30 emberre hány fejlesztő lesz, aki elsajátítatja velük azt a nem tudom milyen szakmának az alapjait. Ha lemorzsolódás van, akkor nem jön ki a bére üzletileg ennek a fejlesztőnek, tehát bent kell tartani őket. És ekkor jött el az a pont, hogy tulajdonképpen, ha bemegy, már akkor teljesítette. És ugye erre mondom, hogy esen is volt tanítványunk, aki elvégzett egy informatikai tanfolyamot, amivel ő olyan papírral rendelkezik, hogy adatbevitelre alkalmas tudása van, az nem tud írni, olvasni, mert tudom pontosan, hogy úgy került ki az általános iskolából. Ő hármas bizonyítvánnyal végzett, mert ott volt fizikai.
Mert végezni kellett, adott létszámnak, hogy ez ki kellett tölteni.
Indikátor kényszer alatt működtek ezek a tanfolyamok. Ezért van olyan ember, aki társadalmi leszakadásban él, és 4-5 olyan papírja van, hogy ő ezekkel a szakmákkal rendelkezik, nem rettenetes nagy szakmákra belgond, lombfűrészkezelő, targoncakezelő szakmában, de ott, ahol mi élünk, nincs, aki a targoncát használja, tehát ott el kéne utaznia valahova, ahol targoncakezelő munkára van szükség, de ezt nem tudja megugrani, mert ez túl nagy távolság, ha nőről van szó, akkor jön haza a gyerek, mert ő is van, aki rendelkezik nálunk ilyen papírral, vagy motoros fűrészkezelő, vagy a többi. Tehát nem voltak jó fókusszal ezek, és egyszerűen hát az jut eszembe, mikor az egyik volt tanítványom, mondta, hogy úgy végzett el egy kőműves tanfolyamot, hogy soha nem lakott falat. Most képzeld el, nem rakott falat. Ki menne keresztül azon a hídon, amit olyan emberek építettek, akik kőműves papírral rendelkeznek, de nem laktak falat? Ezek nem valós tudások, nem valós szakmák. Nincs meg a rendszerben az a valós szaktudással és attitűdfejlesztéssel levő képzés, ami ezeket az embereket munkaerőpiaci szempontból alkalmassá tenni arra, hogy a 21. században kezdjenek valamit.
Megint a szegregációról mondasz példát, de valójában olyan jelenségről van szó, ami ennél sokkal távolabb. Biztos vagyok benne, hogy a hallgató, a néző is találkozott olyannal, hogy adott munkaterületre csak valamilyen gyakorlattal rendelkezőt várnak, de ahhoz, hogy gyakorlata legyen, ahhoz azon a munkaterületen kéne dolgoznia. Tehát ugyanez a saját farkába harapó kígyó, ez mindenütt másütt is létezik, mert ki kell tölteni, ki kell tipálni, hogy ennyi ember, hogy le tudjuk jelenteni. És aztán...
Igen, de pont tegnap találkoztam valakivel, aki erre hivatkozott, ezért nem kap állást, mert nem tud gyakorlatot felmutatni, de nem tud gyakorlatot felmutatni, mert senki nem alkalmazza. Igen, ez. Tehát minthogyha a humán erőforrás gazdálkodás ezzel a leszakadó társadalmi csoporttal nem lenne jól fókuszálva. Valahol itt van a gond, és nyilván muszáj lenne hozzá kapcsolni az általános iskolai oktatást az alapkészségekkel, hogy ebből valami kialakuljon.
Megérdemlünk kis pihenést, mielőtt folytatódnak a súlyos kérdések az Elrítók Nórával folyó beszélgetésben. Továbbra is Elrítók Nórával, a Berettyó Újfalun és Toldon működő Igaz Gyöngy Alapítvány alapítójával beszélgetek. A szünet előtt arról volt szó, hogy miben gátolja a tovább lépést az ismeretlentől való félelem, mi a foglalkoztatás ellentmondásának az ördögi köre. Most arról beszélgetünk, hogy vajon a visszahúzó hatások elmúlnak-e, ha valaki egy magasabb társadalmi szinten már elkezd gyökeret verni, illetve lehet-e egyáltalán igazi gyökeret venni. Megdöbbentő, ahogyan Nóra szinte magától értetődő természetességgel adja meg a maga részéről a nemleges válaszokat, amelyek sajnos teljesen egybevágnak azzal, amit ennek a műsornak az elején Sárközi János mondott.
Nagyon szeretném, ha hangsúlyozottan kijönne a beszélgetésünkből az, hogy mennyire téves az a felfogás, sajnos elterjedt felfogás, hogy ó, hát csak akarat kérdése, meg elszántság kérdése, mert mindenki tud tucatnyi példát mondani olyan emberekről, akik így vagy úgy kiemelkedtek a kezdő környezetükből, de látni kellene, hogy ez nemhogy nem tipikus, hanem ehhez különleges szerencse, különleges kudarctűrés, és elképesztő, hogy mi minden kell még.
Nagy kihívás ez, hogy a kitörési pontokat emlegetjük. Ugye az, hogy ha 10 ember megnéz egy sikeres életutat, amikor a szegénységből valaki kilép, akkor azt mondja, hogy hát ugye csak akarni kell. 10 azt mondja, ugye csak akarni kell, és megy. És nem látszik mögötte az az iszonyatosan nagy probléma halmaz, ami miatt ő nem tudja ezt a fajta kitörést megtenni. Ezért szoktuk mi azt mondani, hogy nem egy gyerekkel akarunk 100-at lépni, hanem 100-zal egyet. Na de mi kell ahhoz, mert nekünk is vannak sikereink, hogy valaki érettségig jusson, valaki egyetemig jusson, valaki szakmaszerzésig jusson, vagy egyáltalán elmozduljon arról a szülők által átörökített mintából, ami előtte van. Én azt gondolom most, hogy nyilván kell hozzá egy személyes, hogy mondjam, elköteleződés, de ha nincs mellette az, aki ezt folyamatosan újra és újra megerősíti, ez lehet pedagógus, lehet barát, lehet példakép, nem tudom, de mindenképpen egy személyes kontaktusban van vele, hogy azt a nagyon könnyen elveszített lelkesedés, vagy eltűnő lelkesedést visszaépítse benne, és biztatja, akkor ez nem történik meg. Az, hogy szerencséje van-e, hogy találkozik egy ilyen emberrel, vagy sem, és hogy ennek az embernek a hatása elég-e a család hatásával szemben, ez szerencsefaktor. Szerencsefaktor. Ha most így lebontanám 100%-ra, azt gondolom 70% szerencse. Hogy ez megtörténhet-e, vagy sem. A szerencsés csillagzatok. Amikor a szülőt is sikerül meggyőzni, amikor a gyerekbe sikerül tartani a lelkesedést, amikor az iskolai eredményei, a tanulása olyan, hogy arra lehet építeni egy további utat, és akkor még nincs vége 18 éves korba se, még nincs vége 20 éves korba se, mert annyira sok az a tényező, ami visszaránthatja, hogy nem igaz. Van egy ilyen társadalmi hatékonyság mérési rendszer, amit úgy hívnak, hogy SROI. Ez azt jelenti, hogy ki tudja számolni akár a mesterséges intelligencia, hogy egységi befektetett pénz, mondjuk a társadalmi leszakadásba, mennyit spórol majd az államnak, hogyha ez megtörténik. Én néztem ezt, mert ezt nagyon sokan használják, ezt a rendszert, és egyszerűen azért nem tudtam elfogadni, mert azt látom, hogy rengeteg olyan tényező van, ami még a sikeresnek tűnő életutat is visszafordíthatja. Hiába van gyerekünk egy kislány, aki ragyogóan indult el, tehetséges volt, úgy gondoltuk, hogy jól fog működni, majd jön az első kapcsolat, amiből teherbe esik, és innentől kezdve marad az anyukájának az útján, háztartásbeliként és ismételve a gyerekek sorsát. Hiába látunk egy fiút, aki matematikából 4. osztályig ragyogó tehetség, és azt gondoljuk, hogy wow, minden. 5. elkezd működni valami, ami a családból egy másik értékrendszert hoz. A családban több trauma eset történik, haláleset, válások, és ez a fiú feladja. Hiába akartuk helyette is, egyszerűen nem ment.
Még hogyha nincsenek ilyen traumák, és nincsenek olyan körülmények, amelyek visszahúznak, egy korábbi beszélgetésben úgy fogalmaztuk meg, hogy ez egy érzelmi hullámvasút. Olyan nincs, hogy időnként meg ne akadna, olyan nincs, hogy időnként el ne bizonytalanodna, hogy időnként ne látná azt, hogy hú, mennyi van még előttem, micsoda út, és vajon ez sikerülni fog-e, és Én is azt hallom mindenkitől, akivel ilyenről beszélek, hogy döntő hatása van annak, hogy a környezetében van egy-két olyan ember, akitől biztatást kap. Nekem viszont az a sejtésem, kérem mondd, ha naív vagyok, hogy a nagyszámok törvénye alapján mindenkinek a környezetében van visszahúzó is, meg olyan is, aki bízik benne. A kérdés az, hogy ő melyiknek hisz, a kérdés az, hogy ő melyiket hagyja hatni magára.
És itt jön be az attitűd. Itt jön be az, hogy minek van értéke. Tegyük fel, hogy van egy tehetséges fiú, aki vagy lány, mindegy, aki mellett van egy ilyen segítő személy. Ez a segítő személy azt mondja, hogy évekig kell előfeszítést tegyél azért az oktatási rendszerbe, az iskolába, hogy te majd 10 év múlva elérj valamit. A családban van egy apuka mondjuk, aki a fekete zónából pénzt tud hazavinni, sok pénzt.
És melyik
a gyerekre mi fog hatni? Mi fog hatni a fogyasztói világban, amikor azt mondja, hogy én akarom az okostelefont most? Azt tudhatni, aki azt mondja, hogy hát tanulj, és ha leérettségizel és egyetemre jutsz, akkor lesz annyi pénzed, hogy azt a telefont veszed meg, amelyiket akarod, vagy az apuka, aki hazajön a egy hónapos építkezési segédmunkáról feketén, kiteszi a pénzeket az asztalra, és azt mondja, na vedd meg magadnak a telefont. Melyik hat? Érted ezt? Tehát ezt a borzasztó nehéz. A szegénységben szocializációnak a most kell. A mi munkánkba a jövő vízióját építjük. És ez a iszonyatos kihívás, hogy ekközt a kettő között hogy tudunk úgy dolgozni, hogy a mi irányunkba billenjen a mérleg. És ez itt nem jó vagy rossz. Nem erre, hogy az egyik jó vagy a másik rossz. Ez egy szocializációs minta, ami a szükséglet kielégítésen alapszik, és egy olyan világ, amiben amit mindannyian megélünk megint, nem csak a szegregátumok világa, ahol a pénz a 21. század jóléti attribútumai a meghatározók. Birtoklom vagy nem birtoklom. És ehhez kell erőfeszítést tennem, vagy nem. És hogyha azt látja, hogy ez hamar megvan a fekete zónában, abba hagyom a tanulást 16 évesen, majd elmegyek segédmunkásnak, zsebbe kapok 15 ezeret havonta, meg tudom oldani belőle, mint hogy tanuljak x évig, úgyhogy a család ezt nem erősíti meg, hogy ebből a tanulásból lehet válni. Előfordul, hogy olyan szülői háttér van, amelyikkel ezt meg tudjuk értetni, és tudjuk segíteni, de nagyon gyakran a mintázat, ez a visszahúzó mintázat innen van.
Ahhoz az érzelmi hullámvasúthoz, amelyről az előbb beszéltem, még valami hozzátartozik. Leginkább olyankor, amikor kollégium vagy bármi okán valaki elkezd egy új környezetben élni. Egészen biztos, hogy van egy olyan időszak, amikor az új környezete még nem fogadja be, és a korábbi már elkezdi nem befogadni. És ez valami olyan légüres tér lehet, amelyről őszintén megmondom, hogy el sem tudom képzelni, hogy hogyan lehet átvészelni.
Igen, erre is megvolt a személyes tapasztalatom is több tanítvánnyal, amikor a család azt mondta, hogy már nem tartozik közénk, mert úriasan beszél.
Igen.
Állandóan mosakodni akar, nem tudom, minden ilyenekkel. A másik oldal pedig ott mindig csak a kirekesztés volt. Tehát ő ott mindig gyanús volt. Ebben. Tehát ebben mire, azt gondolom, mondjuk ki, hogy itt a romákról beszélünk, a romák kirekesztéséről, mire ez kialakul, ennek nagyon sok időnek el kell tenni. És ebben felelősségünk van nekünk, a többségi társadalom, a nem cigány társadalomnak is, hogy mennyire adunk esélyt. De egy picit még visszamennék, hogy mi lehet a gátja, ha elkerül egy gyerek. Volt egy fiunk, aki kiesett az iskolából, abba hagyta 15 évesen. Mindegy volt, hogy nem jár utána a családi pótlék, Berettyóújfaluba járt iskolába, és nem ment. És kérdeztem az anyukájától, hogy miért, mi történt. És azt mondta, hogy nem tudunk neki zseppénzt adni. És akkor, és nem tud enni. És akkor mondtam, hogy hát miért nem csinál neki egy szendvicset itthon. Azt mondta, azért, mert a többiek kigúnyolják. A többiek azt mondják, hogy csóró vagy, nem, mert ők megveszik a hamburgert, vagy megveszik a hotdogot, te csóró vagy, otthonról hozol pénzt, és ezt addig csúfolták, addig cinkelte a kortárs csoport, amíg azt nem mondta, hogy ő ezt már nem bírja tovább, és abba hagyta az iskolát. Ki gondolná, hogy egy ilyen tényező szerepet játszik benne. Már pedig szerepet játszik, mert a gyerekek a fogyasztói világban, ők is ilyenné válnak, mint amilyenné a világ neveli most az embereket. Az vagy, amit van. Annyit érsz.
Igen.
És ő addig szembesült azzal, hogy ő semmit nem ér, mert nem tudja megvenni, mert nincs pénzük rá, hogy inkább abba hagyta az egész iskolát.
És egy középiskolástól nem várható el, hogy ilyenkor azt mondja, hogy igen, én így is meg tudom oldani, hát te...
Na hát ez
visszavághatnod.
Vissza, de nem teszi, mert ennél a gyerekek egyrészt sokkal gonoszabbak, másrészt ehhez egy igen. szociális készség fejlesztésbe igen. kéne részesíteni a gyerekeket általános iskolás korba, hogy egyrészt az én tudata milyen igen. legyen, az önértékelése milyen legyen, hogy vissza tudjon vágni, hogy a többiben a másik, hogy szolidáris legyen, és azt mondja, hogy neked nincs pénzed, nekem megvan, akkor gyere, meghívlak egyre, mert én is egy idealizált világban, és ez is elképzelhető lenne, de nem így van, nem így van, sajnos.
Olyannal is találkoztam, akinek nem a szülők mondták, vagy a család mondta, hogy már nem ide tartozol, hanem ő mesélte, hogy visszamentem a korábbi barátaimhoz, és nincs miről beszélgetnünk.
Igen.
És ez valami döbbenetes érzés lehet, tehát még azt is el tudom képzelni, hogy valaki hibásnak tartja magát abban, hogy nem tud beszélni a volt barátaival.
Igen.
Holott végül is kinőtte őket, tehát büszkének kell
más lett a nyelvezetük, más lett a nyelvezetük, más lett az érték.
Igen.
Én olyanról is tudok, aki azt mondta, hogy a szüleivel is megszakította a kapcsolatot, mert attól, hogy ő tanult és anyagi biztonságot tudott szerezni magának, ő már úgy élte meg, hogy rajta élősködik a család, mert folyton csak kértek tőle. Segítsen, adjon, és hát amikor látta, hogy a testvérei nem dolgoznak, hanem otthon ülnek és várják, akkor egy idő után azt mondta, hogy ő külföldön dolgozott, jól keresett, de ő nem akarja eltartani a családot, nem ezért csinálta, hogy eltartsa a családot. És akkor inkább azt válaszolt, hogy megszakítja velük. Nagyon nehéz nekik, ezt mondjuk ki, nagyon nehéz, ez egy óriási szociokulturális űr, amit meg kell ugrani, és én azt gondolom, hogy itt még hosszú időknek kell eltennie, hogy itt valami változon, és muszáj lenne azokat, akik otthon maradnak, azokat az attitűddel, azoknál az attitűdváltást elérni, ahhoz, hogy például egy ilyen esetet tudjanak kezelni.
Állandóan visszatérek ahhoz, hogy bárki bármilyen helyzetben van. Mindannyiunknak megvan a magunk buboréka, amelyben kényelmesen érezzük magunkat, mindannyiunknak megvannak a magunk korlátai, amelyeket erőfeszítés és bizonytalanságérzés átlépni.
Igen.
Van, aki megteszi, van, aki nem.
Ez volt a Szia tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel, de a témának még nincs vége. A Szia tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, Más környezet, más nyelvi világ címen teljes terjedelmében megvan az a beszélgetés Sárközi Jánossal, amelynek ebbe a műsorba csak a harmadik harmada fért be. És Élhető társadalomban mindenkinek helye van címen, ott van az Elritók Nórával készült teljes felvétel is, ennek most csak a szűk fele hangzott el itt a rádióban. Viszont Igaz gyöngy a mélyvízben címmel ott van az Elritók Nórával készített korábbi interjúm is. Ezeken kívül időről időre soha rádióműsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtárssal, a civil rádió közéleti műhelye közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia tanár úr, Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.